A mostani fél órában először a tárgya a beszélgetésnek a irodalomtudományi, illetve közelebbről a humántudományokban 1900-tól fogva kibontakozó, jelentkező szellemtörténeti irányzat lesz, tehát a szellemtörténeti irányokról szeretnénk beszélni, de nem speciálisan az egyes tudományszakok szellemtörténeti iskoláiról bevezetőképpen, hanem döntően a szellemtörténeti irányoknak a szélesebb szemléleti és gondolkodás történeti alapjairól, összefüggéseiről. Most ahhoz, hogy a szellemtörténeti irányoknak a szélesebb gondolkodás történeti alapjairól beszélhessünk, már hogy érdemben, és azt mondjuk egyáltalán meg tudjuk közelíteni és föltárni a főbb összefüggéseket, szükséges emlékeztetnünk arra, hogy amikor ezek az irányok nagyjából 1900-1910 között jelentkeztek, tehát fölléptek a tudományos szintéren, akkor ebben a pillanatban mi a helyzet, tehát föl kell idéznünk azt, hogy mi a helyzet a nagyjából a humán tudományoknak a diskurzusában. Nem nagyon nehéz kitalálni, hogy 1900 és 1910 közötti az a időszak, amikor a század utolsó harmadában megindult pozitivizmusok tulajdonképpen a legnépszerűbb periódusokat érik el. Tehát emlékeztetnék csak arra, hogy éppen azért, mert a természettudományok nagyon sikeresek az élet megváltoztatásában, tehát mondjuk azt, hogy a civilizatórikus teljesítmények, amelyeket a közvélemény nem kevés joggal és nem kevés alappal épp a természettudományi, technikai tudományos teljesítményeknek tud be, ezek a teljesítmények olyannyira stabilizálták a pozitivizmusnak a diskurzív helyzetét, hogy a szellemtudományok, vagy a humántudományok, a mi tudományaink lényegében 900 körül kezdtek hitelt adni annak az elképzelésnek, vagy annak a gondolatnak, hogy a tudományosság ismérvei, tehát az, hogy mik a tudomány kritériumai, a szigorú tudományosság ismérvei kritériumai, azok nem a mi saját területeinkről származnak, nem a mi tudományainkból kell venni ezeket az ismérveket, hanem a természettudományoktól kell kölcsönvennünk, onnan kell átvennünk őket. Ezt mindenki tudja, hogy ez a folyamat hosszasan tart, hiszen a pozitivizmus öröksége az még a napjainkban is megfigyelhető, de legalább három mozzanatban emlékeztetnék ennek az új ismérveknek a szerepére, illetve arra körülményre, hogy hogyan is és milyen intenzíven, milyen ellenállhatatlanul vált elismerté néhány pozitivista alapelv, amely miatt a humán tudományok is ugye kezdték magukra nézve is kötelezőnek tekinteni a tudományosság ismérve gyanát a természettudományi kritériumokat. Egyre biztosan azt hiszem mindenki automatikusan és ösztönösen tud hivatkozni az objektivitás elve. Ez uralkodóvá vált a humán tudományokban is. Uralkodóvá vált az okság, tehát a kauzalitásnak az elve. A humán tudományosság egyik fontos módszertani elvéve okozati összefüggésekben való vizsgálódás vált, és talán harmadikként ki lehetne még emelni egyet, a vizsgált tárgytól való elválasztottságát a kutatónak. Tehát ugye a tárgytól való elválasztottság, minél tökéletesebb elválasztottság volna a pozitivista értelemben a sikeres tudományos kutatásnak az egyik alapföltétele. Most ezeknek az ismérveknek a bevonulásával a humán tudományokba lényegében olyan gyakorlat alakult ki, amelyet ma is ismernek, ugye elkezdtek készülni ezek az adatolt kézikönyvek, hivatkozások, forrásjegyzékek, hatalmas lábjegyzett tömeg kíséri a főszöveget, és lassan-lassan megjelenik egy olyan kevésbé hatékony formája a pozitivizmusnak, amelyet mi a közbeszédben a bogarászó tudomány néven ismerünk. Nem nagyon sok időnek kell tehát eltelnie ahhoz, hiszen azt mondom, hogy a szellemtörténeti irányzatok 900-910 között indulnak meg, hogy épp a pozitivizmus csúcspontján, vagy sikereinek tetőpontján jelentkeznek több oldalról is rivális iskolák, amelyek nagyon radikálisan szembefordulnak ezzel az örökséggel. De emlékeznek talán arra, hogy a pozitivizmus épp a azt vetett a historizmus szemére, hogy spekulatív zónában vizsgálódik, tehát megfoghatatlan összefüggéseket tesz a tudomány tárgyává, ők bezzeg a pozitív létű tények világában vizsgálódnak. Ezért tehát éppen ez az a pont, ahol a szellemtörténeti irányok több más irányjal együtt komoly kritikával illetik a uralomra jutott pozitivizmusnak a gyakorlatát. A humántudományokban ugye a szellemtörténeti iskola jelentkezésekor azt kell mondanunk, hogy ugye ez az iskola több disziplinában is megjelenik, tehát nem csak az irodalomtudományban, nagyon erősen a művészettörténetben, nagyon erősen a történettudományban, a néprajzban, stb. Tehát a humán ágazatokban több helyen jelenik meg ez a szellemtörténeti kérdezésmód egyszerre. De azt azonnal emlegetnünk kell, vagy utalnunk kell arra, mert jelentősége lehet annak, hogy a szellemtörténeti irányok megjelenése mögött nem áll olyan egyértelmű, átfogó filozófiai támogatás, mint amilyen állt a historizmus mögött, illetve a pozitivizmus mögött. Tehát nem egy centrumú irányzatként jelennek meg a szellemtörténeti iskolák, hanem tehát a nem egy centrumúság azt jelenteni ebben az esetben, hogy a mögöttük nem találunk olyan átfogó filozófiai szisztémát, amelyre támaszkodhatnának, mint ahogy támaszkodhatott a historizmus a hegeli rendszerre, vagy ahogy a pozitivizmus támaszkodhatott a Auguste Comte-nak a pozitivista filozófiájára. Hanem helyettük azt lehetne mondani, hogy a szellemtörténeti irányok olyan korszakban, tehát gondolják meg, az evilági szekularizáció idején vagyunk most már, 1900 tájékán, tehát olyan filozófiai vagy filozófiai igényű kultúrelméleti iskolák tűnnek föl, köztük a szellemtörténet, amelyeket az különít el a korábbi két nagy irányzat mögött tételezhető filozófiai rendszerektől, hogy a gondolkodástörténeti szubstanciákat evilági zónákban keresik, vagy evilági zónákban határozzák meg. Ugye ezek a filozófiák vagy filozófiai igényű rendszerek, itt nem mindig teljesen kidolgozott disziplináris filozófiákról esik szó, amelyek sorában ugye a szellemtörténeti iskola is színre lép. Ezeknek a fő sajátossága, ahogy mondtam, a evilági szubstanciák fölkutatása, és evilági szubstanciákat rendelnek hozzá a szellemi folyamatokhoz, vagy a folyamatokat ilyen szubstanciák kifejeződéseként értelmezik. Nyilván többen találkoztak ugye a század elő olyan irányzati jellemzésével, hogy ez az az időszak, amikor megjelennek az életfilozófiák, ez az az időszak, amikor megjelennek a morfológiai filozófiák, ez az az időszak, amikor megjelennek a kultúrfilozófiák. Tehát ezek némelyikének exponenseinek a nevét ugye itt látják föltüntetve tábla jobb oldalán. Ugye életfilozófiákkal Nietzsche-t szokás általában kapcsolatba hozni, legalább annyi joggal Wilhelm Dilthey-t. A morfológiai filozófiáknak az egyik exponense Spengler, kultúrfilozófiák exponenseként a spanyol Ortega y Gasset-et szokás emlegetni, illetve Cassirert is hozzárendelhetjük, akár a morfológiai, de inkább a kultúrfilozófiák rendszeréhez. Itt találják a Husserl nevét is, akit nem említettem a maga filozófiai rendszerével, mert a eddigiek, tehát a kultúrfilozófiák, morfológiai filozófiák, életfilozófiák tulajdonképpen nincsenek olyan részletességig kidolgozva a század elején, a századfordulótól fogva, hogy valamiféle disziplináris filozófiai rangra léphettek volna. Egyedül a Husserl rendszere az, amelyiknek azt mondhatjuk, hogy van ilyen disziplinárisan teljességre törekvő formája, hogy ez a fenomenológia lesz, a husserli fenomenológia, amely lényegében ugyanebben az időben indul, de erről a rendszerről azért beszélünk majd külön, mint föltétel rendszerről, mert az irodalomtudomány későbbi iskoláira lesz majd nagy hatással, elsősorban is a lengyel Roman Ingardennek a munkáira. Tehát itt a számunkra most egyelőre az a fontos, hogy ezek az irányzatok jelennek meg a század előn, századfordulón a legnagyobb hatás, hogy ezek összefüggésében, vagy ezek kontextusában, ezek egyikeként lép a színre a szellemtörténeti iskola, és ha igazán egy reprezentatív névhez szeretnénk kötni ennek az iskolának az indulását, akkor a Wilhelm Dilthey nevét kell mindenek előtt hangsúlyoznunk. 1833-tól 1911-ig ért munkássága, ugye utaltam rá, kezdetben párhuzamos még a klasszikus pozitivizmus egyik kiemelkedő mesterének munkásságával, Wilhelm Scheererével. Tehát egy időben dolgoznak együtt, aztán személyesen is ismerik egymást. Dilthey-nak az a különleges újítása, vagy különleges fordulatot vezet be azzal, épp a pozitivista világképpel konfrontálódva, hogy azt hangsúlyozza, hogy az ember, és ebből indul ki minden nagyobb tanulmányában, ugye azt hangsúlyoznunk kellene, Dilthey nem egyszerűen csak filozófus, hanem irodalomtörténész, hermeneutikus, mind a három nagy területen vannak kiemelkedő munkái, történetfilozófiai munkái. Dilthey azt hangsúlyozza, hogy az ember olyan létező, márpedig ugye most az embert olyan létezőként vizsgáljuk, akinek dolga van a világ megértésével, megismerésével. Az ember olyan létező, mondja Dilthey, hogy már mindig is, már eleve is egy valamilyen módon megértett világban van ott. Ugye ez a már mindig is valamilyen módon megértett világban helyezkedik el az ember, ez azért fontos tétel, mert a pozitivizmusban a világ megértésnek épp egy nagyon művi formája a mérvadó, vagy az optimális, amikor is az ember is a megértendő tárgy közötti kapcsolatból lehetőleg ki van zárva a világ, vagy az élet összefüggések, és egy viszonylag sterilnek gondolt objektum-szubjektum viszony az, amelyben sikeresnek véli a pozitivizmus a megértést. Dilthey ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy ilyen művi helyzetben nagyon ritkán van az ember már mindig is egy értett világban van ott, és ez az értett világban való ott léte azt is jelenti, hogy egy valahogyan értett világban élő ember mindig képes arra, ez ontológiai tartozéka, nem szép szó, ontológiai tulajdonság az embernek, vagy antropológiai tulajdonsága, talán így még jobb, hogy képes arra, hogy az életét jelentések értelmes összefüggésében értse meg, és ilyen módon sajátjaként tudatosan alakítsa. Ez nagyon fontos a továbbiakra nézve a szellemtörténeti iskolák módszerében tudnilik ennek a ténynek, hogy az ember értelmes jelentés összefüggésekben képzeli el, gondolja el és gyakorolja az életét, ennek nagy jelentősége van az egész emberi világviszonyra és az emberi világmegértésre nézve a továbbiakban tudnilik. A jelentőségét talán úgy tudnám hangsúlyozni ennek a ténynek, hogy az ember már mindig is megértett világban van ott, hogy utalnék a század középnek az egyik kiemelkedő evangélikus teológusára, Rudolf Bultmannra, a neve nincs most ott, mert ő közvetlenül nem tartozik a tárgyhoz. Rudolf Bultmann, német evangélikus teológus, akinek a filozófiai munkássága is kiemelkedett, nem korlátozódik a teológia világára, hogy azt mondja, hogy megértésre egyáltalán csak az képes szert tenni, akit a saját létére vonatkozó kérdések foglalkoztatnak. Tehát nagyjából, ha nagyon komolyan veszük a Bultmann meghatározást, azt látjuk, hogy ő axiomaként kezeli azt a tapasztalatot, idézem még egyszer, hogy megértésre csak az képes szert tenni, akit a saját létére vonatkozó kérdések foglalkoztatnak, a német eredetben bewegen szó van, tehát mozgatnak. Vagyis lényegében klassz, szigorú és éles ellentétben a pozitivizmusa azt mondja, hogy épp akkor értünk meg valamit, ha nem vagyunk elválasztva a megértendő dologtól. Amiből következik még néhány fontos dolog, ugye csak a életbeli praxisra gondoljanak vissza, hogy tehát csak aki tudni akar, vagy aki megérteni akar, annak vannak egyáltalán kérdései, vagy fordíthatjuk a dolgot másképpen is, hogy egyáltalán csak aki egyáltalán valamilyen módon már megértett valamit, csak annak tudnak kérdései keletkezni. Tehát aki valamilyen módon még nem értett meg semmit, ugye a klasszikus pozitivista képlet, hogy szinte tiszta tabula rázaszerű, az igazán optimális megismerő tudat, ugye épp ezzel szemben az az axióma válik élővé, hogy a tapasztalat egyébként nagyjából erre utal, hogy akinek egyáltalán, aki már valamit valamilyen módon megértett, csak azt tud kérdéseket föltenni. Tehát aki nem értett meg semmilyen módon semmit, annak nyilván nem is jelentkeznek kérdései, hiszen ha nincs valamilyen módon megértett összefüggés, akkor ez az összefüggés nem is tud kérdéses helyzetbe kerülni. kérdéses helyzetbe kerülés az egész eddigi helyzetünknek tartozik még ide, és ez ennek az egész szellemtörténet iskolának az egyik óriási érdeme, hogy fölhívta a figyelmet arra, hogy a köznapi életben is van jelentősége ennek a képletnek, hogy egy megértett világban vagyunk ott, és hogy problémáink egyáltalán csak akkor keletkeznek, ha már valamilyen módon értünk valamit. Tudnilik, ha belegondolnak abba az összefüggésbe, hogy ha valaki nem képes kérdéseket megfogalmazni, annak vajon milyen a elhelyezkedése a világban. Ezzel szemben azt kell hangsúlyoznunk, ahogy ezt a szellemtörténeti iskola első tapasztalatai valószínűsítik, illetve sugalmazzák, hogy csak aki képes a kérdezés művészetére, tehát csak aki képes a kérdezés művészetére, és a kérdezés művészete, jegyezzük meg, nem kauzalizálható, tehát nem lehet okokozati rendszerbe állítani, mert gondolják meg, a riporter iskolákban meg lehet-e vajon tanítani a kérdezés módszertanát. De azért nem lehet megtanítani, mert a kérdezés művészete azért művészet, mert mindig van egy ellenhang, egy ellen instancia velünk szemben, hogy mindig valakitől kérdezünk. Tehát a kérdezés módszertanát nem lehet leírni, rögzíteni előzetesen, mert a kérdezésnek a művészete ezért nem módszertan, hanem művészet, ugye idézőjelben, tehát nem adható meg az alkalmazási módja, épp azért művészet, mert hogy nyílt helyzetben megy végbe. Tehát függ a másiktól, és a mindenkori másikat nem tudjuk bekalkulálni a módszertanba. Tehát a kérdezés művészete azért alapvető és elemi az ember tudatos világbeli elhelyezkedésében, megértő elhelyezkedésében a világban, mert hogy aki képes a kérdezés művészetére, csak az képes egyáltalán védekezni az uralkodó vélemények kérdezést elnyomó hatalmával szemben. Mert aki nem tud kérdezni, az nem is tudja védeni magát az uralkodó vélemények kérdést elnyomó hatalmával szemben. Az uralkodó vélemények kérdezést elnyomó hatalma alá kerül valaki, akkor az klasszikusan a kora gyermeke. Tehát ugye az, én ebben a korban élek, elfogadok mindent. Tehát a kérdezésnek óriási föltáró potenciálja van, ugye amikor valami kérdésessé válik, a nyelv is mondja. Akkor kezdünk igazán gondolkodni, megértésre szert tenni akarni, amikor a helyzetünkben valami kérdésessé válik. Vagy indogermán nyelv, hogy kérdésbe helyeződik valami. A kérdésbe helyeződik valami, destabilizálódik, nem stabil tovább. Tehát teljesen más a státusza, mint a doxának és a véleménynek. Doxa és a vélemény az destabilizálhatatlan. Doxa, a vélemény, a vélekedés az szilárd, és ez a leginkább van kiszolgáltatva, a doxa és a vélemény, a kérdésre képtelen világbeállítódás van leginkább veszélyben abban a tekintetben, hogy igazán ő válik maradéktalanul a kora gyermekévé. Tehát mert egy véleményt elnyomó hatalom uralma alatt áll. Ezért tehát azt gondolom, hogy még a köznapi életre vezetve is vannak applikatív következményei a szellemtörténet korai fölismeréseinek, tehát különösen annak, hogy Dirdágy mindig azt hangsúlyozza, hogy élet összefüggésben értünk meg valamit. És az élet összefüggés, mint ő itt föltüntetett egyik legfontosabb fogalma a szellemtörténetnek, éppenséggel a pozitivista oksággal kerül szembe. Tehát a pozitivista okság ugye az arra irányul, hogy okoknak vannak okozatai, majd egy okozat, amikor ismét kiváltó helyzetbe kerül, akkor ő egykori okozatként most már ismét okként viselkedik, és ő neki másik okozata lesz, tehát egy ilyen láncolatos rendszerben megy végbe a kauzális gondolkodás által követett történéssor a világban. Azt kell látnunk, hogy itt ezzel pont ellentétes helyzetnek vagyunk a részesei, hogy azt mondja Dirdágy, hogy az ember megértő módon van ott a létben, következésképpen jelentés összefüggéseket lényegében élet összefüggésekként veszünk szemügyre, úgy próbálunk megérteni. Ezért tehát itt a szellemtörténeti világviszonyban, amikor az ember a világgal szembesül, azt kell hangsúlyoznunk, hogy az ember a Dirdágy értelemben mindig egy élet összefüggés részeként találkozik jelentésmozzanatokkal, tehát mindig élethelyzetben találkozik jelentésmozzanatokkal, és ezek a jelentésmozzanatok számára nem kauzális rendben válnak beszédessé, hanem hatás összefüggésben. Tehát mindig az egésszel való összefüggésben értelmezünk élettényeket. Az egyszeri tény, az egyedi tény mindig az egésszel hozzuk kapcsolatban, nem pedig oksági láncolatokat állítunk elő a saját élethelyzetünkben végbe menő megértő tevékenység folyamán. Tehát a nem láncolatos, nem kauzális, nem okozati rendszer helyett inkább egy körkörös megértési mód jellemzi a hermeneutikai vagy szellemtörténeti helyzetet, hogy a életmozzanatok azok a egészhez vonatkoztatva, vagy a élet összefüggés teljességére vonatkoztatva válnak a megértés tárgyává. Ezért azt mondhatjuk, hogy a szellemtörténeti iskola értelmezésében a megértő ember és a szubjektum a dolgokkal tehát sohasem tárgyi összefüggésben szembesül, mint a objektum-szubjektum viszony pozitivizmusban. Tehát a megértő ember, és nem a megismerő, megértő ember mindig, tehát sohasem tárgyi összefüggésként szembesül a dolgokkal, nem tárgyi összefüggésekben szembesül a dolgokkal, hanem egy élő élet összefüggés részeseként. És ez azért fontos hangsúlyozni, mert az élő élet összefüggés részeseként való szembesülés a dolgokkal mindig megelőzi a tárgyi szembesülést. Tehát az élet összefüggés mindig elé megy, mindig megelőzi a tárgyi összefüggést. Ez talán olyasmilyen lehetne nagyon primitíven az idő engedni, most nincs mód kifejteni, hogy fölteszünk egyszerű kérdés, hogy mi van mindenek előtt itt, előttünk, egy dolog, egy pad, egy asztal, egy könyv, akkor ezzel nagyon röviden erre a kérdésre pozitivista válasz helyett, ugye hát a dolog van itt mindenek előtt, mindig szellemtörténeti válasz, hogy nem, először a saját élet összefüggésünk van itt, amely előzetes tudást kölcsönöz nekünk a dologról. Tehát bejövünk egy terembe, akkor meglátunk egy üveget, mondjuk az asztalon, akkor legelőször is a üvegről való előzetes tudásunk jön mozgásba. És aztán kezdjük látni az üveget valamilyenként. Itt természetesen látni fogják, Dirtájt nagyon hosszú ideig leköti az a probléma, hogy hogyan válassz el a megismerést a megértéstől. Mert a szellemtörténeti iskola döntően a megértést hangsúlyozza, az élet összefüggésben való hozzáférést, találkozást a dolgokkal, míg ugye a pozitivizmus számára megismerés a döntő, hogy az objektív, a dologtól elválasztott objektív helyzetben, vagy objektivizálható helyzetben az alany elválasztottsága a dologtól, ugye ez az igazán optimális helyzet ahhoz, hogy igaz ismeretekre tegyünk szert, de a szellemtörténeti iskola szerint ilyen helyzet nagyon művi helyzetként gondolható csak el, döntően ezért a megismerést el kell határolnunk a megismerés, a megismerést el kell határolnunk a megértés módszertanától, de Dirtay, és ebben ő is bizonyos értelemben a kora gyermeke, még nagyon fél azt mondani, hogy a megértés nem tehető objektivitássá. A későbbi hermeneutikák magát a megismerési módszertant tartják úgy kérdésesnek, hogy lényegében a megértést emelik értékesebb tevékenységé. Dirtay annyiban még kora fogjának mondható, vagy kora gyermekének, ha már alkalmaztam a kifejezést, mondható, hogy arra törekszik, hogy elhatárolván az objektív tevékenység, az objektív megismerés tevékenységét a megértő tevékenységtől, amely élet összefüggésben megy végbe, hogy mindig igyekszik hangsúlyozni, hogy ugyan másképpen megy végbe a megértés, mint a megismerés, de a megértés eredménye is objektivitássá tehető. Tehát a pozitivista tudomány eszménynek még vannak maradványai az ő gondolkodásában is. Talán arra érdemes röviden még utalni, hogy a megismerés és a megértés különbségét innen fogva folyamatosan artikulálja a szellemtudomány vagy a humántudományok. És sok korábban is már kérdés volt számukra, hogy vajon a racionális megismerés az tökéletes formája a világhoz való hozzáférésnek. És ezért igyekszem egy nagyon korai példát gyorsan fölidézni, Kant már kételyekkel viseltetik a pusztán racionális pozitivisztikus, akkor még nincs pozitivizmus, a Descartes-i ráció teljesítő képességével szemben. Azt mondja egy helyen, hogy még ha valamely ismeret teljesen megfelelne is a logikai formának, ugye, mert a Descartes-i rendszerben egy jól működő logikai módszer az igaz ismerethez vezet. Tehát még ha valamely ismeret teljesen megfelelne is a logikai formának, azaz nem mondana ellent önmagának, ugye ez a logikai alaptip, nem mondjon ellent önmagának egy állítás, ettől még, mondja Kant, nagyon is ellent mondhat a tárgynak. Tehát már is látszik, hogy a pusztán racionális, pusztán logikai művelet az nem feltétlenül vezet igaz ismerethez, sőt, még ellent is mondhat a tárgynak, Ezért egészítik ki Kant ezt az állítását egy másik helyen azzal, hogy a dolgok észszerű egységben való állítása, vagy racionális egységben való állítása nem esik egybe az értelmes egységnek a formájával. Tehát a racionális az nem feltétlenül mindig értelmes. Vagy később Derrida maga teszi ezt meg a különbséget, hogy van ami racionális, 20. század egyik kései írása Derridának, hogy van racionális, de van a rezonábilis, ami ugyan ellentmond annak, ami a tisztán logikai racionális, de sokkal inkább értelmes, mondhatnánk az észbelátásán alapul, tehát konfliktus lehet ugye a ráció és az értelmes cselekvés között. Egyébként Nietzsche volt, gondolom talán erre még érdemes utalni, Nietzsche volt az egyik legkíméletlenebb ellenfele annak a pozitivizmusnak, amíg azt mondta, hogy csak a pozitív létű tények szárnyítanak, mert a pozitív létű tényeket, azokat tudjuk igazán ellenőrizni. Csak azt lehet a tudományba bevonni, és az érzékeink azok, amelyek igaz ismerethez vezetnek bennünket. És Nietzsche ezen némileg gúnyolódva mondja, hogy az igazi pozitivista számára következésképpen a villámlás esetében a okokozati gondolkodásnak nem marad más esélye, mint azt állítani, azt a képtelenséget állítani, hogy a fény váltja ki a dörgést. Tehát, mert az érzékek azok az igaz ismeretek forrási, pozitív létű tény. Ha látjuk a villámlást, tehát mi a villámlás, mi a dörgésnek az oka. A dörgés az okozat, a villámlás, a fény jelenség pedig maga, ugye az ok. Ugye ez nyilvánvaló képtelenség az, amivel Nietzsche próbálta ezt az egész pozitivista tradíciót kérdésessé tenni, és ezt a kapcsolatot talán egész élete folyamán talán legkritikusabban ostorozta, nem látván benne igazán termékeny hagyományelemet. Tehát azt kell hangsúlyoznunk itt most ezen a szakaszon, hogy a objektum-szubjektum szembeállítás elválasztottsági helyzete szerint helyett, hogy a szellemtörténeti iskolában indul el annak a nagyhatású pályája, annak a gondolatnak a nagyhatású pályája, hogy igazából igaz ismeretre, vagy igaz megértésre épp azáltal teszünk szert, hogy nem vagyunk elválasztva a dologtól. Radikalizálódik később ez a helyzet a hermeneutikában, amikor még azok a tételek is megszületnek, amikor a formula szerint, amikor megértünk valamit, akkor voltaképpen magunk is hozzátartozunk ahhoz, amit megértünk. Tehát éppensége nem kell, hogy el legyünk választva a dologtól, azért tudjuk megérteni, mert magunk is hozzátartozunk a megértésnek a tárgyához. Az élet összefüggés hangsúlyozása, ugye gondolom nem indokol további alátámasztást, arra szeretném még gyorsan utalni, hogy ez sem egészen új kellett. Nem csak a rációkritika korai, amelyet utána a szellemtörténeti iskola folyamatosan gyakorol, hanem már a földvilágosodásnak a kibontakozása idején, a romantikába hajlás idején Herder maga az, aki például azt hangsúlyozza, hogy soha sincs olyan helyzet, amikor egyedül és kizárólag az ész vagy az értelem cselekszik. Tehát még az ész mellett minden ilyen döntésünkben, cselekvésünkben ott az érzelem, ott az érdek, ott a belátás, ott a hangoltság, mind olyan kulcsszavak, amelyek a szellemtörténeti iskola kezén válnak igazán produktívvá. Ugye hát Nietzsche-re utaltam már, neki van egy másik nagyon komoly megfigyelés, azt mondja, hogy magunk, amikor azt hiszük, hogy értelmi döntést hoztunk, nem vagyunk tisztában, hogy minden értelmi döntést, értelmi cselekvést, affektusok mozgása vált ki. Affektusok, vagy érzelmi mozgások indítják el az értelmi cselekvést. Tehát nagyon, nagyon erős hagyományra támaszkodik Herdertől, tehát Kanttól, Herdertől Nietzsche-n át ez a szellemtörténeti iskola. Tehát a okság összefüggés helyett hatás összefüggések azok, amelyekben a szellemtörténeti iskola vizsgálódik. Most már lényegében befejezésünk, csak azt kellene megvizsgálnunk, hogy milyen állásfoglalások erősítik azt a tradíciót, amely Dürtáj kezén mindig szembeállítja a szellemi humán tudományokat a természettudományokkal. Lényegében azt mondja Dürtáj, hogy az a döntő szembeállási pont, hogy amit a szellemtudományok vizsgálnak, azok mindig individuális tárgyak. Tehát nem típusok, nem nagy összefüggések, nem általánosságok, hanem mindig individuális tárgyak, mert hogy az élet maga individuális. Egyik híres munkájában így fogalmaz, hogy minden életnek megvan a maga saját értelme. Ezért nincs módszer, generál módszer, hogy ez a saját értelemhez minden helyzetben működő technikákkal tudjunk hozzáférni. Az individuális létezésnek értelme lévén, azt kell még hangsúlyoznunk, mondja Diltály, hogy ez az individuális értelme az életnek mindig szinguláris, mindig egyedi, de sajátos módon, és itt lépünk tovább a szellemfogalomhoz, de sajátos módon ez az egyedi, individuális értelem mindig kapcsolatban van, úgy szólván a leibnizi monászok módjára a történelmi univerzummal, vagyis bizonyos értelemben a történelmi univerzumot reprezentál minden egyes életnek a fölcserélhetetlen értelme. Végezetül azt lehetne föltenni kérdést, hogy vajon akkor a szellemtörténet mérvadó fogalma, vagy centrális fogalma a szellem mit is jelent igazán? Az egyik legnehezebb kérdés, ezt ugye nem lehet percek alatt tisztázni, csak egy nagyon jellemző példát szeretnék megmutatni arra, hogy Diltály hogyan érti a szellem, vagy itt kis megszorítása azt mondom, hogy korszellem fogalmát, mint a szellemtörténet iskola névadó fogalmát. A Hermeneutika keletkezése című 1905-ös munkájában a következőképpen írja le a szellem fölismerhetőségének helyzetét. Tehát ugye itt valami olyasmire kell gondolnunk, hogy a szellem Diltály kezén mindig olyas valami, aminek a lényege abban van, hogy mindig van története, tehát épp ezért szellem történet, tehát mindig történeti, mindig temporális, és úgy viselkedik, mint az emberi világalkotás mindenkori kimeríthetetlen forrása. Tehát az emberi világalkotás az a kulturális világalkotás természetesen. Tehát a kulturális világalkotás, ahol kultúra az, ahol minden mű az ember műve, tehát az emberi kulturális világalkotásnak egy elaphatatlan vagy kiaphatatlan forrása. Nagyjából így tudnánk előzetesen a szellem fogalmat azonosítani, és hogy hogyan jelenik meg, ezzel akkor talán be is fejezhetjük ezt a részét a beszélgetésnek. Erre nézve Diltály a hermeneutika keletkezésében a következőt mondja, 905-ből. Az érzékileg adott jelekből megértünk valami pszichikait. Tehát az érzékileg adott jelekből megértünk valami pszichikait, mert ez a pszichikai az, amely megnyilvánul a jelekben. És ez a megértés, mikor ezt értjük meg, ez a megértés a gyermeki gőgicsélés felfogásától egészen a Hamlet vagy az észkritika felfogásáig terjed. Kövekből, márványból, zeneileg megformált hangokból, mozdulatokból, szavakból, írásból, cselekvésekből, gazdasági rendekből, sőt alkotmányokból, ugyanaz az emberi szellem szól hozzánk, és ugyanaz az emberi szellem igényli az értelmezést. Tehát a szellem ebben az értelmezésben egy olyan átfogó valami, amely egyszer Németh László kifejezésével a Csizmadia műhelyében épp úgy ugyanaz a szellem dolgozik egy adott periódusban, mint a gondolkodónak a íróasztalán. De köszönöm szépen a figyelmüket, akkor nagyjából így tudtam volna összefoglalni a szellemtörténeti iskoláknak a szélesebb gondolkodás történeti és szemléleti alapjait vagy kontextusát. Köszönöm a figyelmüket!